Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenések könyve sorozat mai előadásán. A mai alkalommal Jelenések könyve 19. fejezetét fogjuk áttekinteni. Az előadásnak a címe a Bárány menyegzője és Jézus visszajövetele. Az előző fejezetben, amiről az elmúlt alkalommal volt szó, a 18. fejezetben Babilon bukásáról volt szó, és az ezt követő esemény pedig Jézus Krisztus visszajövetele lesz. Jelenések könyve 19. fejezetének a 11-től terjedő versei erről szólnak. De Jelenések könyve 19. fejezetében az első 10 vers, az mint egy közbeékelés Babilon bukása és Jézus visszajövetele előtt, ami egy bepillantást enged a mennybe. És nézzük meg először Jelenések könyve 19. fejezetének az első 10 versét. Tehát Jelenések könyve 19. fejezet első 10 versét a következőképpen olvasom. És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta, Alleluja! Az idvesség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megitatta, és megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondának, Alleluja, és annak füstje felmegy örökkön örökké. És leborult a 24 vén és a 4 lelkes lény, és imádta az Istent, aki a királyi székben ült, mondván, Ámen, Alleluja. És a királyi széktől szózat jött ki, amely ezt mondta, Dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam, mint egy nagy sokaságnak szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát mondván, Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és a ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek, igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondta nékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok neked, a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Nézzük meg először ezt a 10 Biblia verset, és mindenek előtt arról kell szólnunk, mint ahogy az előbb már említettem, hogy a mennybe enged bepillantást ez a 10 vers. Nézzük meg, hogy azt olvassuk, hogy az égben, a mennyben dics himnuszok keletkeznek, és mi volt az a visszatérő refrén, Alleluja, Halleluja, dicsőség. Ugye, és miért adnak hálát a mennyei lények? Ebben a 10 versben két szempontot láttunk, ami miatt a mennyei lények ezt a dicséretet zengik az Istennek. Az egyik, hogy hangzott, nézzük meg, olvassuk el mindjárt az első és a második verset még egyszer. És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta, Alleluja, az idvesség, a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Tehát nézzük meg! Elsősorban, amit szeretnék itt megjegyezni, hogy a mennyei lények nyomon követik a földi eseményeket. A menny nincs távol a földtől. Azt látjuk végig a Szentírásban, hogy a mennyei lények, Hát így fogalmaz a Biblia, hogy mi színháza lettünk a világnak. Tehát nézik a mennyből a földön zajló eseményeket, és együtt lépnek szívükben, meg sokszor cselekedeteikben is, amikor az Úr az ő angyalait elküldi erre a földre, hogy itt tevékenykedjenek. Tehát végig követik ezeket az eseményeket. És nézzük meg, hogy az ő hatalmas örömüknek és dicséretüknek az egyik oka az, hogy az Isten elkezdi az igazság szolgáltatást. Ugye, ahogy az előbb olvastuk, pontosabban elnézést a múlt alkalommal, Jelenések könyve 18. fejezetében, hogy Babilon bukása, hogy az Isten elkezdi, ugye, az igazság szolgáltatást, hogy nem mehet vég nélkül a csábítás, a hitetés, hanem az Isten elkezdi az ő uralmát, és nyilvánvalóvá teszi az ő ítéleteit. De álljunk meg itt egy pillanatra, mert nagyon elgondolkodtató az a gondolat, hogy vettük Jelenések könyvében a 12. fejezetet, amikor áttekintettük, vettük a bűn keletkezésének a történetét. Hogy a mennyben keletkezett már a lázadás, Sátán fellázadt, Isten ellen Jézus helyére vágyott, ugye ezekről a gondolatokról már beszéltünk, innen kezdődött a nagy küzdelem a jó és a rossz között. Utána Sátán levetetett erre a földre, akkor az emberpárt bűnre csábította, gyakorolja és bitorolja a föld feletti hatalmat a bűn következtében. És nézzük meg, hogy mi a hitetőnek, mi Sátánnak végig a munkája, kísértésbe vinni az embert, bűnbe vinni, rosszba vinni, hogy az ember elveszten, hogy elveszítse az örök életét, de a földi boldogságát is. A mi ellenségünk senkinek nem akar jót, hitet és csábít. És mit csinál? Közben pedig üldözi azokat, akik az igazak, a jók, az Isten akaratához és törvényéhez ragaszkodnak. Nem ez Sátánnak a munkája? És mennyire döbbenetes, hogy ezen közben pedig úgy tűnik, hogy az Isten csak mint egy néma szemlélője az eseményeknek, és engedi, hogy ezek a dolgok így történjenek a földön. Ki az az ember, akiben nem erülne már föl, egy jóérzésű emberben is nem erült volna már föl, hogy Uram, meddig még? Meddig engeded még ezt? A gonoszságnak, a szörnyűségeknek ezt az áradatát. Talán csak egy igét olvasunk el, nagyon sokat lehetne, de talán a 74. Zsoltár 10 és 11. versét. Nézzük meg a 74. Zsoltár 10 és 14. versében, azt mondja az ige, tehát 74. Zsoltár 10 és 11, azt mondja, meddig szidalmaz, ó Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vondd ki kebeledből, végezz! Tehát, mit mond, meddig, Uram, meddig gyaláz téged még az ellenség? Meddig tűnik úgy, hogy Sátán bitorolja ezt az egész földet? Kezd el már, kezd el, Uram, ne húzd vissza a te kezedet, vedd ki a te kebeledből, végezz. És annyira elgondolkodtató ez, hogy amikor az Isten elkezdi a legvégső időben az igazságszolgáltatást, kinyilvánítja az ő igazságos ítéletét a hitetőre, és mindazokkal szemben, akik engedtek a hitetésnek, és nem engedtek az Isten késztetésének, jóra való késztetésének, ez a végső igazságszolgáltatás a kezdetét veszi. És ez hatalmas, hatalmas örömöt vált ki a mennyei lényekből. Krónika második könyve 20. fejezetének a 6. versében nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Krónika második könyve 20. fejezetének a 6. verse. És mondta, ó Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Igen, ezért adnak hálát a mennyei lények. Ugye, amikor a 7 csapás ítéletében is az Isten kinyilvánítja ugye az ő igazságos, jogos ítéletét a bűnre, és ugye a nagy hitetőre, ugye a Babilon összeomlása felett is hatalmas öröm, mert az Isten elkezdi az ő uralkodását, és nyilvánvalóvá teszi az ő ítéletét a bűn a rossz felett. De menjünk tovább, és nézzük meg azt a gondolatot, hogy amikor az Isten közbelép, mikor fog az Isten közbelépni? Ugye végig jelenésekben ezt láttuk, hogy az Isten akkor fog nyilvánvalóan közbelépni, nem úgy van, hogy az Isten némán és szó nélkül tétlenül nézi a bűnnek ezt az áradatát, mert ő hatalmas munkát végez, ugye erről beszéltünk már, a közbenjárás, az emberek szívének a megérintése, szóval rengeteg mindent végez az Isten, amit mi nem látunk, ugye így nyilvánvalóan a mi szemeinkkel, de az Isten akkor fog majd nyilvánvalóan közbelépni az ő ítéleteivel, amikor mindenkiért már mindent megtett ebben a földi életben, minden emberért. Amikor mindenkihez eljutott már az ő tiszta beszéde, és mindenkinek felajánlotta a választásnak a lehetőségét. Addig az Isten nem lép közbe így, ilyen módon, ilyen nyilvánvaló módon. Addig az emberi szíveken, a Szent Lelke által, az ő angyalai által mindenkit megpróbál önmagához fordítani, hogy menthető legyen, aki csak menekülni akar, ugye az örök élet számára. De amikor az emberek végleg megkeményedtek már az álláspontjaikban, akkor fog az isteni ítélet nyilvánvalóvá válni. És mindez azzal párhuzamos lesz, hogy a bűn a tetőfokára fog hágni, a hamisság, a hitetés a tetőpontján lesz. Ekkor fog az Isten közbeavatkozni, ugye Jézus visszajövetelével majd az eseményekbe, és nyilvánvalóvá tenni az ítéletét. És szeretném, ha egy igét Ámos próféta könyvéből olvasnánk, mert az Isten hihetetlenül türelmes, nem azonnal sújt le a bűnösre, mindent megtesz azért, hogy az ember hozzáforduljon. De a bűnnek van egy olyan szintje, amikor már csak az ítélet az egyedüli, ami megoldást hoz. Nézzük meg Ámos 5:24-et, Ámos próféta könyve 5. fejezetének 24. verse fejezi ezt ki. Folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Igen, ez fog bekövetkezni ekkor, itt Babilon bukása után, Jézus Krisztus visszajövetelekor. Nézzük meg a 3. verset Jelenések könyve 19. fejezetében, a következőt olvassuk. És másodszor is mondták, Alleluja, és annak füstje felmegy, örökkön, örökké. És még a 4-től a 6-ig is, tehát egybe vesszük ezt a szakaszt. És leborult a 24 vén, és a 4 lelkes lény, és imádta az Istent, aki a királyi székben ül, mondván, Ámen, Alleluja. És a királyi széktől szózat jött ki, amely ezt mondja, dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok, és hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván, Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Szeretném itt a 3. versből kiemelni azt a gondolatot, hogy azt mondja, hogy ennek füstje felmegy örökkön örökké. Szeretnék annyit elmondani, amiről már volt szó, de újból szeretném megismételni, hogy a Bibliában sehol nincs egy örökkön örökké égő pokolnak a leírása, vagy erről sehol nincs említés. Amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy örökkön örökké, akkor ez azt jelenti, hogy végérvényesen vége van valaminek. Tehát nem fog soha többé visszatérni, hanem örökre elmúlt, végérvényesen vége van. Ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék olvasni, nem tartozik szigorúan ide a gondolatmenethez, csak ebből a szempontból szeretném idézni Júdás leveléből a 7. verset. Azért szeretném idézni ezt a verset, mert látjuk azt ebből a versből, hogy nem azt jelenti, Szodoma Gomora, mi lett Szodomának és Gomorának a sorsa? Az égig ható bűnök miatt? Az Úr ugye tűz által megsemmisítette, ugye tüzet hozott alá az égből, és megsemmisítette Szodomát és Gomorát. Mi van Szodomával és Gomorával jelenleg? Ég? Persze, hogy nem ég. Tehát megsemmisült, és vége van. Nézzük meg, mit mond, miképpen Szodoma és Gomora, és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén. Látjuk tehát, hogy a Bibliának a kifejezését értsük, hogy ezért adnak hálát a mennyei lények, hogy a bűnnek Isten örökre véget fog vetni. Tehát nem egy véget nem érő szenvedés lesz azok életében, akik a kegyelmet visszautasították, vagy a nagy hitető életében is nem, hanem az Isten majd a megfelelő időben vissza fogja vonni az életjogát végérvényesen, de soha többé nem fog majd teret kapni, soha többé nem fog a bűn ismét megjelenni, végérvényesen lezárja Isten a bűn történelmét. És éppen ezért ne csodáljuk, hogy a mennyei lények nagy fennszóval, hatalmas örömmel dicsérik az Istent, mert elkezdi az ő uralkodását, ítéletet tart mindazok felett, ugye akik a bűnben megkeményedtek, és már csak átkára vannak önmaguknak, és, az ellen, és minden élő lénynek. Tehát erről szól ugye a harmadiktól a hatodikig terjedő vers. De nézzük meg ezek után, és itt szeretném idézni a hetediktől kilencedikig terjedő verseket. Tehát a mennyei lények dicséretének ez az egyik nagyon-nagyon fontos kiváltó oka, hogy az Isten elkezdi az ő uralmát, véget vet a bűnnek, igazságot szolgáltat. Ugye azt is már többször említettük, bosszúállás egyenlő igazságszolgáltatás. Tehát igazságot szolgáltat, igazán és híven fog ítélni. De nézzük meg, hogy a mennyei lények dicséretének mi a másik hatalmas nagy indító oka. Míg egyrészt a bűn a tetőfokára hág, és Jézus ekkor lép közbe, ugyanakkor a másik részről pedig mi történik? Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Tehát a mennyei lények ezért adnak hálát, hogy az Istenhez hűségesek elkészülnek Jézus Krisztus visszajövetelére, teljesen megtisztulnak, fehérbe öltöznek, mint a bárány felesége, menyasszonya. Ugye egy menyasszony hogy öltözik fel? Ugye kifogástalanul, minden részletében, ugye a cipőtől, a fátyolig, a minden szóval teljesen tisztán ragyogóan. És azt mondja, hogy a bárány felesége elkészítette magát, és tökéletességre jutott, tehát eljutott a bűn felett való győzelemnek erre a fokára, hogy valóban Jézus visszajöhet érte, és üdvözítheti. Óriási kontraszt a bűnnek a legnagyobb mélysége, és ugyanakkor pedig, akik itt élnek Jézus eljövetele előtt egy időben, egy időszakban, elkészülnek Jézus Krisztus fogadására, alkalmassá válnak az örök életre. De álljunk meg itt ennél a képnél, mert a Bibliának az egyik legszebb szakasza, amit itt látunk, meg utána a Jézus Krisztus visszajöveteléről szóló szakaszok, nézzük meg, hogy mit is mond ez a mennyegzőnek a képe. Azt mondja, örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És utána pedig beszél, hogy azok a boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ez a kép, hogy menyegző, ez egy visszatérő kép a Szentírásban, és Máté evangélium a 22. fejezetében van egy példázata Jézusnak, amikor a király fiának menyegzőjéről szól, és nem olvassuk el a példázatnak minden Biblia versét, eléggé hosszú a példázat, röviden néhány mondatban összefoglalom, a király a fiának készíti a menyegzőt, és hívja be a vendégeket ugye erre a menyegzőre. Tehát erről szól a példázatnak az első része. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és nézzük meg, hogy a földi életben is egyáltalán ki az a bárány, akinek a menyegzője van. Ki a bárány a Bibliában? Jézus Krisztus. És ki az ő menyasszonya, az ő felesége, kicsoda? Így van, így van. Az övéi a hozzá hűségesek, ugye? Tehát ez ő a bárány felesége, menyasszonya. És nézzük meg, hogy a földi életben is a menyegzőnek, minden menyegzőnek hány része van. Alapvetően hány részből áll egy menyegző? Ugye kettőből. Van a szövetségkötés része, ugye amikor hűséget fogad egymásnak ugye a két fél, és utána, vagy két fél, hát rossz kifejezés, szóval a pár, vagy értjük, hogy mit értek ezen, és utána pedig mi történik? Utána jön ennek a megünneplése, a menyegzői vacsora, vagy ebéd, ugye hol, mihol szokás, de ugye alapvetően ugye a menyegzői vacsora. És nézzük meg, azt mondja, hogy eljött a bárány menyegzője. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus eljön majd, hogy magához vegye az ő feleségét. A szövetségkötés itt történik a földön. Itt talál a menyasszony a vőlegényre, vagy inkább így mondjuk, hogy a vőlegény a menyasszonyra. Tehát itt hív el Jézus minden embert, megszólít, hogy ezen a menyegzőn ott tudjon lenni. Tehát a szövetséget Jézus minden embernek itt a földi életben felajánlja. Hív mindenkit a vele való szövetségre. És nézzük meg a Bibliának ezt a csodálatos szakaszát, mert utána viszont pedig azt mondja, és nagyon-nagyon elgondolkodtató ez, a 22. fejezet ugyanitt a Mátéból, most Mátéhoz menjünk vissza, a 22. fejezet, 11-től 14-ig terjedő verseiben, csodálatos ez az egész menyegző hasonlat, azt mondja, hogy amikor egybegyűlt, ugye, tehát a menyegző nebre, ugye bementek az emberek, utána azt olvassuk, hogy bement a király, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogvacogás, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát mit mond ez a példázat? Jézus hogy magyarázza itt a menyegzőnek ezt a részét? Hogy igen, mindenkit hív a vele való szövetségkötésre, és akik szövetséget kötöttek is vele. De mi történik még a menyegzői vacsora előtt? Mi történik? A király megtekinti a vendégeket, hogy van-e mindenkinek megfelelő ruhája és öltözéke az esküvőre, a menyegzőre. Nem lehet a menyegzőn akármilyen ruhában részt venni. Oda alkalmas öltözet kell, a menyegzőhöz alkalmas öltözet. Na most itt a példázatnak ennél a részénél megállhatunk egy pillanatra, és fölmerülhet az a kérdés, hogy hát lehet, hogy ez az ember szegény volt, és nem tudott olyan ruhát venni, ami megfelelő lett volna erre az alkalomra. De vajon erről van itt szó, vagy nem erről van szó? Nem erről van szó. Tudni kell, hogy a keleti menyegzőn az volt a szokás, hogy amikor valaki szerzett a fiának ugye egy menyegzőt, akkor a menyegző szerzője, aki ezt ugye tartotta, gondoskodott az összes vendégnek a menyegzőn való alkalmas öltözetről. Nekik meg kellett tisztelni a menyegző szerzőjét azzal, hogy elfogadták azt a ruhát, amit ő ad nekik, amiben illet megjelenni a menyegzőre. És nézzük meg, és ezek után térjünk vissza, most itt kicsikét váltogatni fogjuk a Máté evangéliumába ezt a példázatot, meg Jelenések könyvét, de nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatban mit mond a 19. fejezetnek a 7-től 9-et vetést föl. Nézzük meg, amikor azt mondja, hogy örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Nézzük meg, hogy kezdődik a 8. vers. És adatott annak, tehát a bárány feleségének, adatott, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát a menyasszonynak adatik itt is, ugye, Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy felöltözön tiszta, ragyogó fehér gyolcsba, ami mit jelent? tehát a jellem megváltozás, az élet megváltozás, hogy alkalmas legyen ugye az örök életre, ugye itt a párhuzamokat ugye egyértelműen mondja a Biblia. Mit jelent, hogy adatot neki? Honnan veszi a menyasszony a fehér ruhát? Honnan veszi? Nézzük meg Jelenések könyve 3. fejezetében, ugye most megint visszautalunk a már korábban áttekintett részekre. Jelenések könyve 3. fejezetének a 18. verse, nézzük meg, mit mond a laodíciai üzenet, ugye a korunknak szóló Jézusi üzenet. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Csak ennyit szerettem volna felolvasni. Tehát Jézus mit mond? Felajánlja mindenkinek a tiszta fehér ruhát, a ragyogó jellemet, amiben meg tudunk jelenni majd ő előtte, az ő visszajövetelekor. Tehát a menyasszonynak nem magának kell a fehér ruhát valamilyen módon megszerezni, hanem el kell fogadnia Jézus Krisztustól. Na de hogyha itt állunk meg egy pillanatra, akkor azt mondanánk, hogy hát akkor ennél könnyebb dolog nincs. Akkor nekünk el kell fogadni Jézustól a fehér ruhát, és minden rendben van. De szeretném megkérdezni, most ebbe szeretnék egy kicsikét belemenni ebbe a gondolatba, mert Jézus visszajövetelének a gondolata csodálatos. Magához veszi az ő menyasszonyát, a hűségeseit. De soha nem szabad úgy gondolni felelőtlenül erre az eseményre, hogy erre nem kéne készülni. Aki már az életében volt menyasszony, az pontosan tudja, hogy egy menyasszony mennyit készül az esküvőre. És nem csak az utolsó pillanatban készül, hanem amikor már elhatározásra kerül az esküvőnek az időpontja. Hát mit csinál a menyasszony? Hát végig a katalógus néz, már bocsánat, elnézést, ezt mondom, hogy hol van ilyen ruha, a legmegfelelőbb, a legszebb. Hát szóval, hát milyen előkészülettel jár? Tehát éppen ezért szeretném hangsúlyozni, hogy amikor Jézus beszél a mennyegzőről, mint a hatalmas örömről, akkor viszont itt van a felhívás is, hogy igen, de nem lehet akármilyen módon megjelenni itt, hanem arra alkalmas öltözetben. És ez nagyon hangsúlyos része a példázatnak, meg itt magának, itt ennek a szakasznak, amikor Jézus ugye az ő menyasszonyának az öltözékéről beszél. De álljunk meg itt egy pillanatra, mert ugye azt mondtuk, hogy hát akkor tulajdonképpen ez egy nagyon könnyű dolog lenne, hogy akkor csak egyszerűen föl kell vennünk ezt a ruhát. De mi akadályoz meg bennünket nagyon sokszor abban, hogy mi ezt a ruhát fel tudjuk venni? Az egyik az az, hogy az ember hihetetlenül önigazult tud lenni. Az ember annyira elvakult önmagával szemben, hogy az ember jónak gondolja magát. És azt gondolom, hogy így is, hát én elég jó vagyok. Hát végsősorban mi a bűnöm? Hát nézzük meg, hogy embereknek a sokasága milyen hatalmas bűnöket követel. Hát én egész jó ember vagyok. Amikor a saját mércénkkel mérjük magunkat, és ahhoz viszonyítva tartjuk magunkat jónak, óriási csapda. Mert az Isten mértéke szerinti öltözet az, amit nekünk fel kell ölteni. A mennyre alkalmassá kell válni azoknak, akik üdvözülni fognak. A másik dolog, hogy az ember, amikor látja időnként azt, hogy hol nem ütöm meg a mértéket, hadd kérdezzem meg, mikor láthatjuk ezt? Hogyha olvassuk az igét. Az igének a szavaiban látjuk, az Isten parancsolataiban, Jézus jellemének a bemutatásában, hogy hol vagyunk még ettől vagy attól. De amikor az ember ezzel szembesül, akkor meg mi a másik véglet, mit akarunk csinálni? Magunk, elhatározzuk, hogy na akkor mi most ilyenek leszünk. Mit mond az ige? Adatot annak. Emlékszünk arra a Jelenések könyvének a 7. fejezetében, most csak utalok rá, hogy megmosták és megtisztították a ruháikat a bárány vérében. Ugye azok, akik üdvözülni fognak. Tehát Jézus Krisztus végzi el bennünk a Szentlélek által a bűnből való szabadulásnak a munkáját. Közre kell nekem működni, aktívan közre kell működni vele. Engednem kell az ő késztetéseinek. De ő fog engem tisztára és fehérre mosni, és ő fog nekem olyan ruhát adni, amelyben alkalmas leszek a mennyegzőn való részvételre. És szeretném azt a kérdést föltenni, hogy vajon ez mindenki életében megvalósulhat-e? Megszabadulhatunk-e a jellem hibáinktól? Alkalmassá válhatunk-e az örök életre? Hadd mondjam, hogyha ez nem következhetne be minden ember életében, aki csak akarja és odaszánja magát, akkor elnézést, hogy ezt mondom, de akkor az Isten igazságtalan lenne. Ha ez nem mindenkinek sikerülhetne, hát neki ez nem sikerül. Ilyen nincs. Nincs olyan megkötözött ember, a bűn által, a rossz tulajdonságok által megkötözött ember, akinek az életében ez nem mehetne végbe. A tanítványok mit kérdeztek? Kicsoda üdvözülhet? Jézus mit válaszolt? Embereknél ez lehetetlen, de Istennél, ővele együtt minden lehetséges. Igen, adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. És menjünk vissza a Máté evangélium a 22. fejezetéhez, ott, amikor a 11-től a 14-ig terjedő versben azt olvassuk, hogy amikor számon kéri a mennyegző ura attól az embertől, akinek nem volt alkalmas öltözete a mennyegzőre, hogy került ide, holott nincs mennyegzői ruhája. Nézzük meg, hogy reagál ez az ember. Mit csinál? Hallgat. Miért hallgat? Mert nincs mentsége. Nincs kifogása. Nem mondhatja azt, hogy hát nekem nem is volt lehetőségem, nekem senki nem ajánlotta föl, szóval semmit nem mondhat, mert pontosan tudja, hogy őnek is fel lett ajánlva, nem egyszer, nem kétszer, hanem rengetegszer. Hallgat. Erre nincs mentség. Tehát mindenki oda kerülhet, mindenki lehet a bárány menyasszonya felesége, akit Jézus az ő visszajövetelekor magához fog venni. Mindenki lehet. Mit olvastunk Jelenések 7-ben, megint Jelenések 7-hez visszatérek. Egy nagy sokaságot látott János apostol. Itt a végidején, akik jönnek a nagy nyomorúságból, ugye, de megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérébe. Hatalmas tömeg, nagy sokaság. Mindenki, mindannyiunk életében ez valóság lehet. Egyedül rajtunk múlik. Keresem-e az Istent? Akarom-e őt követni? Őt akarom valóban követni, vagy emberi elgondolást, az ő szavát, az ő törvényeit, a szeretet törvényeit. Mert hadd mondjam, a mennyben az isteni törvények uralkodnak. És nekem itt kell megtanulni ezzel azonosulni, jellemben megváltozni, hogy utána oda kerülhessek. Mert különben, ha nem ez lenne, akkor én rontanám meg a mennynek a békéjét. És az Úr mit mond? Nem lesz kétszer veszedelem. De menjünk tovább, és szeretnék most egyet lépni ugyanennek az ige szakasznak a 9. versére, mert itt jön egy csodálatos kijelentés, az egész az, de csodálatos, amikor azt mondja, hogy mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Mi ez a bárány mennyegzőjének a vacsorája? Mindenekelőtt szeretném azt mondani, hogy amit az előbb említettünk, hogy nem elég Jézus Krisztust itt elkezdeni követni ebben az életben, hanem végig kitartva, hűségesen szolgálni őt, engedni, hogy megtisztítson bennünket, és azok fognak majd a bárány mennyegzőjének a vacsoráján részt venni. Ugye azok mehetnek be így a mennyegzőbe. De nézzük meg, hogy vajon Jézus beszélte erről valamit a bárány az ő mennyegzőjének a vacsorájáról, ami ugye a mennyben lesz, ugye a mennyegző itt a szövetségkötés, itt van a földön, de a vacsora ott a mennyben. Beszélte Jézus valahol erről valamit? Máté evangéliuma 26. fejezetének a 29. versét olvassuk el. Máté evangéliuma 26. fejezet, 29. verse a következőt mondja, Jézus egy nappal a halála előtt, ugye az utolsó vacsorán, a következőt mondja az övéinek. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újjan iszom azt veletek az én atyám országában. Nézzük meg ezt a hatalmas horderejű Biblia verset. Ez fog majd bekövetkezni a bárány mennyegzőjének a vacsoráján, hogy Jézus a szőlőtőnek ezt a termését együtt fogja inni az övéivel. De nézzük meg, mit fejezett ki Jézus ezzel, és először azt kérdezném meg, hogy Jézusnak ez egy valóságos kijelentése volt az utolsó vacsorán, amikor a pászka ünnepen ugye elfogyasztotta a pászka bárányt, és itta Jézus a szőlőnek a termését ugye a tanítványokkal. Vajon ez egy valóságos kijelentése volt Jézusnak, hogy nem iszom ezt addig, amíg újonnan nem iszom, azt veletek az én atyám országában? Igen, valóságos kijelentése volt. Mit fejez ki Jézusnak ez a kijelentése? Mit fejez ki? Ugye minden egyes kijelentés, ugye bárki bármit mond, ugye az kifejezi az illetőnek a szándékát, ugye amit kifejezni akar azzal a gondolattal, és ugyanakkor pedig az ember érzi, ugye, hogy nekem meg mit mond, ugye az, amit az illető mond. Nézzük meg, Jézus mit akart ezzel kifejezni. Szerintünk miért mondta azt, hogy nem iszom ezt a szőlőtőnek ezt a termését, amíg újonnan nem iszom azt veletek az atyám országában? Jézus részéről, és erre szavakat igazából nem lehet találni, és az emberi szavak biztos, hogy töredékesek, és nem egészen jól fedik le a valóságot, de érzékeltetni szeretném, hogy Jézus részéről ez egy olyan ragaszkodó szeretetet fejez ki az övéi iránt, amit más szavakkal így is mondhatnánk, és ezért mondom, hogy ez nyilván ez így, nem így van megfogalmazva, de hogy értsük, hogy Jézus mit akar ezzel mondani, hogy én nem érzem jól magam nélkületek. Én nem iszom addig azt, ezt, amíg majd újra együtt leszünk, hiányoztok nekem. Én mindent megteszek azért, hogy ti ott legyetek velem. És hadd mondjam, ez nem csak a tanítványoknak szólt, nem csak annak a 12-nek szólt, hanem mindannyiunknak szól. Mert Istennek ugyanolyan teremtményei vagyunk, Jézusnak ugyanolyan szeretett teremtményei vagyunk, mint a tanítványok voltak. És ez éppen olyan, mikor egy szülőnek van 5, 6, 10 vagy 15 gyereke. Most mondhatja azt, hogy ő csak ezt a kettőt szereti, a többivel... Jó, persze, hát a jó szülőkről beszéljünk, ugye? Tehát ugye az igazi szülőkről. Mindegyik fontos az ő számára. Hát milyen szomorúságban van, hogyha egyikkel is valami baj történik. Nem mondja azt, hogy még van 14, aki ott maradt nekem, hanem mindegyiket mérhetetlenül szereti. És Jézus ezt mondja ki ezzel, hogy értsétek meg, hogy hiányoztok. Én elmegyek. Elmegyek most, mert el kell mennem. Készítek nektek helyet. De addig nem iszom a szőlőtőnek ezt a termését, amíg majd együtt fogom veletek inni hatalmas örömben az én mennyei atyám országában. De fordítsuk meg ezt a kérdést. Jézus, amikor ezt mondja mindannyiunknak személyesen, hogy nem iszom ezt, majd együtt veletek, ez a mi számunkra mit mond? Az én számomra 2-3 szóban meg lehet fogalmazni, hogy mit jelent az én számomra ez, hogy engem hazavárnak. Engem vár Jézus. Mindannyiunkat. Nem tudom, hogy ismerjük-e ezt az érzést, én hiszem, hogy mindannyian ismerjük, akármilyen nehéz körülmények között is élünk átmeneti ideig, vagy sokáig, de mindenki ismeri azt az érzést, hogy milyen hazamenni. Milyen, amikor szeretettel várnak bennünket. Akármilyen nehéz volt a napunk, akármilyen fárasztó volt, akármilyen viszontagságok voltak, de megkönnyíti az a tudat, hogy nem sokára otthon vagyok. Nem sokára otthon vagyok, és várnak engem meghitten szeretettel. Jézus azt mondja, hogy boldog, akinek része van a bárány mennyegzői vacsoráján, mert Jézus együtt fogja inni majd vele a szőlőtőnek ezt a termését. Nem tudjuk igazából felmérni, hogy Jézus milyen lemondani nem akaró szeretettel ragaszkodik mindannyiunkhoz, és mindent megtesz azért, hogy mi nekünk ebben részünk legyen. Még egy gondolatot, több helyen is mondja ezt Jézus az igében, Lukács evangéliumában is olvassuk, csak Máté evangéliumából idéztük az igét, és Jézus, nézzük meg, itt a Jelenések könyvében is boldog mondást mond. Mit mond? Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Jézus azt mondja, hogy ennél nagyobb boldogság, amikor noha küzdelem volt az élet, noha a sátánnal való küzdelem megnehezítette mindannyiunk életét. De mit számít ez akkor, amikor a célba érkezés megtörténik, és boldog, aki ezen a vacsorán, a mennyegzőnek ezen a vacsoráján részt vehet, tehát a mennybe, Jézus közelébe, ott lehet örökkön örökké. És nézzük meg, hogy fejeződik be ez a gondolat. Az ember úgy elgondolja, hogy hát jaj, de szép is, de hát igaz lehet ez. Nézzük meg, mit mond. Mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Tehát ez igen és ámen. Igen és ámen. Menjünk tovább. A 10. verset is gyorsan olvassuk el, Jelenések könyve 19. fejezetéből. Az előbb már olvastuk, csak még egy hangsúlyt hadd tegyek. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, ki előtt akart leborulni János? Ugye az angyal előtt, aki megmutatta neki ugye a mennyei jeleneteket, tehát aki végig vezette őt ugye a látomás sorozaton, időnként maga Jézus is megjelenik Jánosnak, de ugye a legtöbb jelenetet ugye az angyal mutatja meg Jánosnak. És mikor mindezt látja, és mindezt a hatalmas örömöt átéli ő is már előre lelkében, teljesen a hatása alatt van ugye mindannak, amit lát, ezeknek az igaz beszédeknek, ami majd be fog következni, akkor azt mondja, hogy leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondta nékem, meglásd neted, szolgatársad vagyok neked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Az angyal elhárítja? Nem. Az imádat egyedül Istené, Istent imád, Jézust imád? Nem. Én csak szolgatársad vagyok neked. Akik ugyanabban munkálkodunk. Miért? Az angyalok miért munkálkodnak? Értünk, hogy üdvözüljünk. Nekünk is mi a feladatunk? Hogy segítsük egymást ezen az úton. Szolgatársad vagyok neked, mondja Jánosnak. És ezek után olvassuk el a 11-től terjedő verseket. Mondhatom? 11. verstől majd a 16-ig fogjuk olvasni. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé egy fehér ló, és aki azon ül, hivatott hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Nézzük meg ezt a szakaszt. Tehát mit mondtunk az elején az egész Jelenések könyve szerkezetének erről a részéről? A hét csapás ugye lezajlódik, ugye, tehát erről beszél ugye a Biblia Jelenések könyve 16. fejezetében, és akkor utána ugye itt beszélt ugye a Babilonnak, tehát egy közbeékelt szakaszról, a 18. fejezetben eljut ugye Babilonnak az ítéletéig, tehát az isteni közbelépésig, és utána ugye már Jézus megjelenése itt van a küszöbön, de az előző 10 vers, amiről idáig beszéltünk, az miről szólt? Az a mennyei világba való bepillantás volt, hogy ennek örültek a mennyei lények, hogy elkezdődik Jézus hatalom átvétele, nem sokára visszajön, ugye nem sokára visszajön, elkészítette magát ugye a bárány felesége, és nem sokára magához veheti ugye Jézus az ő menyasszonyát, az ő tiszta népét. És ennek a jeleneteit írja most itt le, ezek után a 11. verstől, hogy láttam, hogy az ég megnyílt, és ez a leírás, amit itt olvastunk egészen a 16. versig, ez a leírás egyértelműen mit mond, ki fog megjelenni az ég felhőiben? Maga Jézus Krisztus. Ugye maga Jézus Krisztus, mert itt, ahogy nézzük ugye ezeket a rövid kis utalásokat, elsősorban azt mondja, hogy szemei olyanok, mint a tűzláng. Ugye már az első fejezetben is, a második fejezetben is ezt láttuk ugye Jézusról, ugye az ő egyik bemutatásában. Akkor Jelenések könyve korábbi fejezeteiben olvastuk a 17-ben is, hogy ki ő, királyok királya és uraknak ura. Akkor nézzük meg, hogy a neve Isten igéjének neveztetik. Ugye János evangéliumában van rá az utalás. Ezeket most csak ismétlésként szeretném megemlíteni, mert korábban már ezek előkerültek, csak azért szeretném egyértelművé tenni, hogy aki itt megjelenik, az kicsoda. Az nem más, mint Jézus Krisztus, aki az Isten igéje, tehát ugye ő általa lett minden, tehát ő teremtett mindent, és minden embert, tehát Jézus az emberiség teremtőjeként jelenik meg, és mit jelent az, hogy vérrel hintett ruhába van öltöztetve, ez mire utal? A megváltásra. Tehát az a valaki fog jönni, végső igazságot szolgáltatni, és magához venni az övéit, aki az ember teremtője, és aki az életét adta az emberért. És nézzük meg, hív és igaz. Tehát olyan csodálatos dolgokat mond róla a Szentírás, ami egyértelműen mondja, nézzük meg, hivatik, hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. Tehát az ige egyértelműen elmondja, hogy amikor Jézus igazságot szolgáltatni jön, és véget vet a bűnnek, és visszavonja az életet azoktól, akik a bűnben megkeményedtek, ennek előzménye van. Előzménye van annak, hogy ő a megváltás kapcsán mindent megtett az emberért, az életét adta azért, hogy ne kelljen ezt embertömegeken ezt az ítéletet végrehajtani, de akik ugye nem akarták, akaratuk ellenére nem tehet mást. Tehát, és hűségesen fáradozott egy életen keresztül minden egyes emberért. És az ő ítélete mindezek alapján igazságos és igaz, amikor ő majd ítélni fog. De menjünk tovább, tehát ezek ugye itt mind az azonosítások, de ezek után menjünk tovább, és nézzük meg a felolvasott ige szakasznak egyetlen egy részét, bocsánat, venjél vissza, egy részére szeretnék még itt utalni, a 14. versre. Azt mondja, hogy Jézus, amikor megjelenik, nézzük meg, Jézus nem egyedül fog megjelenni, hanem mit mond? Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba. Tehát egyáltalán ugye a fehér ló, meg ugye a jelkép, ugye, hogy fehér, ugye mindez a tisztaság jelképe. Tehát ugye egyértelmű, ugye Jézus fején rengeteg korona győztesként jelenik meg, igazságos, tiszta, szóval nem egy emberi értelemben vett bosszú és harag, hanem igazságos, tiszta, az Istenhez méltó ugye eljárás, ugye, amit Jézus itt tesz. De azt mondja, hogy ő nem egyedül fog visszajönni erre az útjára, amikor ő majd magához veszi az ő mennyasszonyát, ugye az övéit. Mit jelent az, hogy mennyei seregek követik őt, szintén fehér lohalkon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve? Két igét nézzünk meg, Máté evangéliuma 25. fejezetének a 31. versét először. Máté evangéliuma 25. fejezet, 31. verse a következőt mondja. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Tehát azt mondja az ige, Jézus maga mondja, hogy amikor majd ő eljön, akkor ő vele eljön a menny összes angyala. És beül ugye az ő dicsőségének királyi székébe. Mindjárt fogunk erről beszélni, csak egy másik ige még, amit szeretnék emlékezetbe idézni. Erről az időszakról, amikor már erről szintén volt szó, Jelenések könyve 8. fejezete alapján, azt mondja az ige, hogy ebben az időben lőn csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Ugye akkor erről beszéltünk. Miért lesz csendesség a mennyben? Miért? A menny összes angyala eljön. A menny összes angyala eljön, kiürül a menny. Kiürül a menny, ahol most, hadd mondjam, hatalmas nagy sürgésforgás van. Miért van sürgésforgás? A mi érdekünkben. Jézus készíti az övéit. A menny és a föld nagyon közel van egymástól, angyali léptékkel, meg isteni léptékkel, és az egész menny, ami megváltásunkért fáradozik. De ekkor kiürül a menny, mert a menny összes angyala elkíséri Jézust erre az útjára. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért jönnek el az angyalok Jézussal? Miért jönnek? Elsősorban, most itt sok igét nem fogunk olvasni, mert részint már volt ezekre utalás, de összefoglalóan szeretném megjegyezni. Amikor Jézus visszajön erre a földre, akkor mi lesz az első hatalmas esemény az ő visszajövetelekor? Mi lesz az első hatalmas nagy esemény? Feltámasztja azokat, akik benne, ő benne haltak meg. Tehát gyakorlatilag ki kell, hogy mondjuk, hogy az üdvözültek sokaságának a feltámasztása, akik, mert ugye akik élve érik meg Jézus eljövetelét, ugye, akikről beszélt idáig a Szentírás, ugye itt a vége felé, ugye a bizonyos 144 ezerről ezzel a számmal van jelképezve, ők halált nem látva, az élő generáció, ugye, amikor Jézus megjelenik. De az előtte levő generációk, Ádám és Éva óta, ugye a föld porában alusznak. És Jézus visszajövetelekor fel fognak támadni, és azt olvassuk az igében, hogy az ő angyalai egybe gyűjtik majd a megváltottakat Jézus köré. Tehát mi lesz az angyaloknak a feladata? Hogy a megváltottakat Jézus köré gyűjtik. És itt álljunk meg egy pillanatra, gondoljunk abba bele, hogy a mi őrző angyalunk, minden embernek ugye van őrző angyala, kísér bennünket a földi életünkben. Tanulj ennek a nyomorúságos emberi életnek, a küzdelemnek, a fájdalmaknak, a harcoknak. Támogatnak bennünket, védelmeznek bennünket. De ennek a pillanatnak tanúi és átélői és aktív közreműködői lesznek, amikor véget ér mindez a nyomorúság, és Jézus magához veszi azokat, akik ő vele akarnak élni örökkön örökké. Amikor bekövetkezik minden korok hívőinek a legnagyobb vágya, hogy mit olvasunk a Bibliában a hithősökről? Ábrahámról, Izsákról, Jákobról. Várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Igen, az angyalok fogják a megváltottakat egybegyűjteni Jézus köré. Nem tudom, gondolkodtunk-e már azon a jeleneten, hogy milyen lesz az, amikor megismerhetjük azt az angyalt, aki mellettünk volt egész életünkben. Mi mindenről fogunk vele beszélni majd ezzel az angyallal, aki feltárja mi életünknek azokat a periódusait vagy szakaszait, amiről mi sok mindent nem is tudtunk, csak láttunk bizonyos eseményeket, de hogy mi volt igazából a háttérben. Igen, az angyalok velünk fognak örülni ennek a legnagyobb eseménynek, amikor a megváltás célba érkezik, és Jézus magához veszi az övéit. És ekkor fog majd valóra válni, amit az ige így mond, hogy a megváltottak újjongás között fognak majd Sionba menni. Az örök élet elkezdődik mindazok számára, akik Jézussal együtt élni akartak. Annyira elgondolkodtató ez, mert ki kell, hogy mondjuk, hogy mi annyira nehezen tudjuk ezt felfogni, ennek az egésznek a jelentőségét, mert mi emberek ehhez az élethez vagyunk hozzászokva, hogy itt szenvedés van, halál van, elmúlás van, és az ember nem tud szinte túl tekinteni ezen, hogy az Isten jobbról gondoskodott azok számára, akik élni akarnak ő vele. És az Isten megerősíti, hogy ezek az igaz beszédek, és mindenkinek része lehet ebben, aki elfogadja a megváltást, a Jézus Krisztusi megváltást. De olvasunk még egy nagyon szomorú szakaszt, Jelenések könyve 19. fejezetének a végéről. Jelenések 19-ből olvassuk el a 17-től a fejezet végéig a szakaszt. Nézzük meg, mit mond. Ugye, mert részint itt van ez az öröm, hogy Jézus eljön, és az övéit magához veszi, de utána azt mondja, hogy és láttam egy angyalt állani a napban, és kiáltott nagy szóval mondván minden madaraknak, amelyek repdestek az égnek közepette. Jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, és lovaknak, és rajtok ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét, és szolgákét, és kicsinyekét, és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad, és a föld királyai, és az ő seregeik egybe gyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ült, és az ő serege ellen. És megfogaték a fenevad, és ővele együtt a hamis próféta, aki csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő valaki, és a madarak mind megelégednek azoknak húsával. Nagyon tragikus ez a kép. Ez a kép mindegy azt mutatja, hogy ugye két csoportja lesz az emberiségnek. Polarizálódik, ugye? Tehát a világ. Tehát nem lesz egy harmadik, hogy egy középutas, vagy egy ilyen. Nem. Vagy valaki átadja magát az Úrnak, és adatik neki, hogy fehér gyolcsba öltözzön, vagy pedig valaki a bűnében megkeményedve a gonoszság mélységeit éli el. Nem lesz válasz. Tehát nem lesz egy harmadik út, vagy ez, vagy másik. És viszont az Isten egyértelműen kimondja az ő igéjében, hogy ez a képies beszéd, ugye, hogy mint egy a madarakat hívja meg, hogy azoknak a teteméből lakomázzanak, ugye, akiktől vissza kell, hogy vonja az életet. Tehát ugye ennek a képei vannak itt ilyen, ugye eléggé plasztikusan leírva, hogy érzékeltesse ennek a borzalmát. Ennek a borzalmát. Miért? Mert amilyen végére mehetetlen az Istennek a hűsége, irgalma és türelme, annyira bizonyos, hogy a bűnnek határt fog szabni. És amikor már nem tud megváltozni a gonosz, amikor már olyan mélyre süllyed le ebben, akkor az ő ítéletét végre fogja majd hajtani. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy a 19. versben, hogy a fenevad, a földkirály és az ő seregeik egybegyűltek, hogy haza hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen. Tehát érzékelteti, hogy nem változnak meg, hogy az ítélet felettük jogos és igazságos. Azért, mert a bűnben megkeményedtek, és nem változnak meg. És az Isten ehhez nem adhat örök életet. Egy zárójeles kérdést szeretnék feltenni mindannyiunk számára. Szeretnénk örökké egy olyan világban élni, ahol a borzalmaknak ez a sokasága, és még inkább kiteljesedve, és csak ez van. Szóval ebben nem jó élni. Szóval ez nem lenne egy boldogság senki számára. És az Isten azt mondja, hogy igen, véget vet. És ugye nézzük meg, azt mondja, hogy vettetnek, ugye a kénkővel égő tüzes tóba vettettek, ugye a többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával. Az előbb már, amikor olvastuk a harmadik verset, hogy a füstje ugye ennek fölmegy örökkön örökké, ugye, de mit mondtunk? Ez egy végérvényes elveszést és megsemmisülést fog jelenteni. Tehát nem lesz kétszer veszedelem. A bűnt, a halált örökre elveszti az Úr. Hogy ezt ő pontosan hogy fogja majd megvalósítani. Én most csak felvázolni és érzékeltetni akartam a 19. fejezetnek ennek a néhány versének az alapján, de erről fog szólni majd a 20. fejezet. Az egész 20. fejezet a bűn történelmének a végérvényes lezárásáról szól. Jézus hogy fogja ezt konkrétan megvalósítani? Egy egész fejezet beszél erről. Mondom, most csak néhány gondolatot felvillantottam belőle, tehát a lényegét foglaltuk össze, de ennek az isteni ítéletnek a részleteiről majd a következő fejezet fog beszélni. De én azt szeretném, hogy bennünk az a kép maradjon meg, amit Ézsaiás könyve is közvetít a mi számunkra. Ézsaiás könyvéhez lapozzunk. Ézsaiás könyve, 35. fejezet, 10. verse a következőt mondja. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek. Sion az Isten városa, ugye, tehát ide a mennyei Jeruzsálemre utal. Újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Nézzük meg a 32. fejezet, 17 és 18-at. 32. fejezet, 17-18. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Ha végig gondoljuk, hogy az Isten mit akar nekünk adni, egy ilyen örök életet, ehhez képest mi az, amit a világ bármit nyújtani tud? Mi az, amit tud nyújtani? Csak múlandó, az öröm mellett ürömöt is, tehát tiszta, felhőtlen öröm a bűnvilágában nem lehet. De az Isten ezt akarja azoknak nyújtani, akik elfogadják tőle ezt az ajándékot. És igen, itt fog megvalósulni, és ez a záró ige Jelenések könyve, János evangéliuma 14. fejezet, első 3 verse. Jézus ígérete, amit mindannyiunknak megígért, az övéinek így hangzott. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Igen, ezek a beszédek igenek, és ámenek, hívek, és igazak. Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy Jézus visszajövetelekor az övéit magához viszi, az üdvözöltek sokaságát a mennybe, a földön véget vet a bűn életének, ugye, tehát a lovon ülőnek kardja, tehát az Isten beszéde az ő szavával, ugye, véget fog vetni. De szeretném azt elmondani, hogy a megváltottaknak a végérvényes lakóhelye nem a mennyben lesz. Erről majd a 21. fejezet fog beszélni, sőt a 20. fejezet is már érinti valamilyen szinten, tehát a következő alkalommal ugye a bűn végérvényes megsemmisítésének a módjáról, az ítéletről, az ítélet is egy nagyon fontos kérdés, erről lesz ő következő alkalommal, és utána pedig arról lesz szó, hogy a megváltottaknak hol lesz a végső lakhelye, és milyen is lesz az az örök élet, amit Jézus készített az övéinek. Köszönöm szépen a figyelmet!